hagyom benneteket. Már négy szem közt bemutatkoztam, de azért egy pár szót hagy mondjak magamról, Dankó Ferencnek hívnak, és Békés megyei származású vagyok, de ezen a környéken nem igazán vagyok ismerős, most vagyok itt először Újfehértón, úgyhogy nagyon örül a lelkem, az Alföld ismerős nekem, úgyhogy szép, szép hely, nekem tetszik az Alföld. 6 évig laktunk a feleségemmel, ott kezdtem a szolgálatot lelkészként Vácon, és ott született meg a kislányunk, aki ma már 2 éves, és 1 éve költöztünk ide Debrecenbe. És ezt is említettem nektek a szombatiskolán, hogy a debreceni Munkácsy utcai gyülekezettel együtt nagy szeretettel és örömmel csatlakoztunk a hetednapi adventista egyházhoz, úgyhogy emiatt is egy külön hát kiváltság, hogy itt lehetek most előttetek, és meghallgattok. Mai délelőtt a Szentírás gondolatából egy igehelyet szeretnék majd nagyon hangsúlyozni. Bevezetésként annyit hadd mondjak el nektek, hogy nyilván mindannyian úgy tekintünk a Szentírásra, mint a reménységnek a forrására, igaz? Tehát, hogy ez lelkesít bennünket, olyan gondolatokat tartalmaz, ami az életünk kétségbeesésében, kudarcaiban, fájdalmaiban reménységet tud nyújtani. És hát sokféleképpen beszél a Szentírás önmagával kapcsolatban az ige, hogy minek tekinthetjük a Szentírást, sok szimbólum is van erre. Az egyik ilyen fontos igehely, ami hát elsőre talán meg fog benneteket lepni, azt gondolom ez is a reménység üzenetét hordozza. A zsidókhoz írt levelet kérlek, hogy lapozzátok fel. A zsidókhoz írt levél 4. fejezetét, és itt a 12. versben olvassuk Pál apostolnak a rövid gondolatát a Szentírás szerepéről. Zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12. vers. Ugye sötéttel ki is van emelve, és nyilván ismeritek, ahogy olvasom. Mert az Istennek beszéde élő és ható, élesebb minden kétélő fegyvernél, és elhat a szívnek, a léleknek, az ízeknek és a belőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Ahogy elkezdődik ez az igehely, mindenképpen a reménység gondolata megjelenik, ugye az Isten beszéde, hogy egyáltalán Isten megszólal, szól hozzánk, és hogy ez az üzenet, Istennek az üzenete az él, és hatékony, és eredménye van. Ez egy fontos gondolat, igaz, és reményteli gondolat. Azt hiszem mindannyiunk életében többször is jó néhányszor, vagy sokszor volt olyan tapasztalatunk, hogy valami egészen személyes módon szólt hozzánk a Jóisten. Akár a Szentíráson keresztül, akár más tapasztalatok útján. A Szentírás ennek az általános gondolatnak, hogy Isten szólni kíván hozzánk, ennek az összegzése. De ennek a versnek a folytatása már egy kicsit fájdalmasabb. Ugye egy szimbólumot használ itt Pál apostol, egy kétélű éles kardot, amit ráadásul rajtunk alkalmaz, ugye azt mondja, hogy elhat a szívnek, a léleknek, az ízeknek, a velőknek a megoszlásáig, tehát hogy még a kép is kicsit elborzasztó. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, nem? Tehát, hogy ahogy így legfinomabb fordítása ennek a szövegnek, hogyha így próbálnánk ezt alkalmazni, azt mondhatnánk, hogy Isten úgy szeretné használni a Szentírást az életünkben, mint egy szikét. Kit lelkesít ez? Hogy lehet reményteli az, ami fájdalmat okoz? Igen, a betegnek, de én hála Istennek hát sok mindent nem tapasztaltam meg. Például a fogorvoshoz is 8. koromban voltam olyan szempontból utoljára, hogy nem csak ellenőrizte a fogaimat, hanem betömött egyet, tehát egy tömött fogom van. Nem büszkeségből mondom ezt, csak hogy emiatt nehezen érzek együtt azzal, aki retteg a fogorvostól, mert egyelőre legalábbis nem. A műtétekkel is úgy vagyok, hogy egyetlen műtétem volt, de érdekes, ahogy így belegondoltam ebbe a szike gondolatába, hogy hát azért 2 évig én halogattam ezt a kis apró ambuláns műtétet, ha lehetett. Tehát, hogy azért nem, ha bel is ismerjük, és azt mondjuk, hogy betegek vagyunk, szükségünk van műtétre, akkor is azért, tehát ugye a reménység gondolata, vagy szóval nehezen állunk ezzel szóba, és nem ezt az igét szeretném tovább hát fejtegetni, inkább alkalmazni szeretném ezt az igét, és erre bátorítalak benneteket, hogy nyilván majd délután lesz lehetőség beszélgetni, és én egyetlen igehelyet választottam ki, ami kapcsolódik ehhez az igéhez, abban az értelemben, hogy így funkcionál ez a gondolat a Bibliában, mint ahogy itt megvilágítja nekünk a Szentírás egy másik szakasza. Egy szike igét hadd olvassak föl nektek, és abban reménykedem, hogy miközben lehet, hogy fájdalmat fogunk érezni ennek az igének az olvasása, hallása során, mégis reménység fog ébredni a szívünkben. Hiszen nem azért akar Isten fájdalmat okozni nekünk, hogy fájjon, hanem Isten reményt akar ébreszteni a szívünkben, és időnként ez sajnos fájdalommal jár, ez az állapotunkról szól, nem az igének, vagy Istennek a kíméletlenségéről. Mielőtt fellapozzuk ezt az igét, még egy gondolatot engedjetek meg, ez csak így bevillant, hogy biztosan hallottátok, Debrecenben van most egy biblia kiállítás. Ugye van ez a Reménypont iroda, hallottatok erről? Ajánlom a figyelmetekbe, és ott van egy különleges biblia, a chilei biblia. Ismeritek ezt a történetet, hogy Chilében egy bánya robbanás során 33 bányász rekedt a mélyben. Döbbenetes a történet, 2 hónapig voltak lent a 700 méter mélyen a föld alatt. Semmilyen módon nem tudtak kijönni, levegőt kaptak, előbb-utóbb tudtak nekik eljuttatni élelmet is, és aztán egy nagyon erős fúróval fúrtak egy olyan átmérőjű lyukat, 700 méter mélyre gondolja, ha jól emlékszem, hogy ki tudták őket hozni, mindannyian megmenekültek. És valahogy ez a kép jutott eszembe, hogy időnként akkora a távolság, illetve egyáltalán akkora a távolság köztünk és Isten között, hogy ilyen erős fúrófejre van szükség, és ezért van szikére szükség. Vagy kardra, hogy a lelkünkben sokszor olyan nagy a sötétség, hogy át kell, hogy hatoljon a kemény sziklákon, azokon a gátakon keresztül Istennek az örömhírt hozó üzenete. Mert hogy olyan döbbenetes ez, 2 hónapig voltak lent ezek az emberek a föld alatt, de szerintetek fordult meg valamelyiknek a fejében az, hogy jó nekünk itt? Hát kaptak élelmet, még társasjátékuk is volt, játszottak, dolgozni is tudtak, mert azért nem pont oda fúrtak le abba a terembe, geológiai okoknál fogva, ahol ők ott ültek és várták a felmentést, hanem jóval arrébb is valami 3000 tonna követ kellett elhordjanak az útból. De ugye ez elképzelhetetlen, hogy bármelyik őjüknek is azon, hogy egy pillanatra is megfordult volna a fejében az a gondolat, hogy én inkább maradok. És mi emberek? Mikor azt üzeni Isten, hogy ő szeretne megváltani bennünket, egy örökkévaló világba elvinni, nekünk vajon megfordul a fejünkbe, hogy jó nekünk itt? De milyen érdekes, tehát hogy ezt csak azért is mondom, hogy a fájdalom szempontjából, hogy borzalmas dolog a fájdalom, de mi nem buddhisták vagyunk. A buddhizmus azt tanítja, hogy a legrosszabb dolog a fájdalom, kerüljük el. A kereszténység azt tanítja, hogy van rosszabb dolog a fájdalomnál. És Isten a fájdalmon keresztül akar bennünket fölébreszteni, hogy nekünk nem jó itt a Földön. Nekünk igaz reménységre van szükségünk, hogy ez a földi élet, ez egy mulandó élet, és valami sokkal-sokkal gazdagabb és örömtelik élet vár ránk, és erre fel kell, hogy készüljünk. Tehát olvasom ezt az igét, mondom, a Szentírásnak sok-sok gondolata van, ami kétélű éles kardként hatol a szívünkbe, és valami változást, valami reményteli fordulatot szeretne előidézni. Az egyik ilyen igehely számomra a János Evangélium 5. fejezet 44. verse. Kérlek, hogy lapozzátok fel, ez lesz az igehirdetésünknek a fő gondolata, és megpróbálom röviden ezt az igehelyet végig gondolni, közösen veletek. János Evangélium 5. fejezet 44. verse. Jézusnak egy döbbenetes kérdését olvasom. János Evangélium 5. fejezet 44. verse. Hogyan lennétek képesek hinni ti, akik egymástól nyertek dicsőséget, és azt a dicsőséget, ami az egy Istentől származik, nem keresitek? Bizonyára emlékeztek, itt az 5. fejezetben olvashatunk arról, hogy Jézus meggyógyít egy 38 éve beteg embert, és egy kérdéssel kezdi azt is, ezt a gyógyítást, akarsz-e meggyógyulni? Ott is ez a döbbenetes gondolatunk támad, hogy kérdezheted, hogy lehetett pillanatra talán még szívtelenség vágya is fölmerül bennünk, hogy hát hogy ne akarhatna. De ez sajnos nem így van. Van, aki nem akar meggyógyulni. Még talán velünk is előfordult, hogy jól éreztük magunkat abban, ami egyébként rossz. És ennek a történetnek nem ez a döbbenetes része igazán, hiszen meg akar gyógyulni ez a beteg ember, Jézus meggyógyított a szombatnapon egy szóval, hanem az az igazán döbbenetes, hogy mikor hívő emberek ennek a szemtanúi lettek ennek a gyógyulásnak, akkor Jézuson számon kérik, hogy miért szombaton teszi ezt. És az 5. fejezet második része, ahol ezt az egyetlen verset, amit felolvastam, ezt találjuk, ez gyakorlatilag egy vita, illetve Jézusnak a vallomása arról, hogy mégis miért is kérdés ez, hogy ő szombatnapon gyógyít, és hogy is gondolják, hogy ők emiatt számon kérik. És hát ez a párbeszéd, amiben alapvetően azért Jézus dominál, sajnos nem a megértés irányába hat, és Jézus egyre súlyosabb gondolatokat kell, hogy megosszon az akkori kor legprofibb hívőivel. Ugye a farizeusok mérhetetlenül profik voltak. Fölnéztek rájuk az emberek, de tényleg? Azt olvashatjuk a Szentírásból, hogy még azért a tanítványok is tekintéként tekintettek rájuk. Jézus óvta őket, mármint a tanítványokat is, és az őszinte hívő embereket, hogy azért nem minden arany, ami fénylik. De itt Jézus és sok más helyen azért tanulságát adna, hogy szerette ezeket az embereket, bár látta az életüket megmérgező belső akadályokat, és szikére volt szükség. És így hangzik el ez a kérdés ezeknek a hátterén, nagyon drasztikus ez a gondolat, hogyan lennétek képesek hinni ti, akik egymástól nyertek dicsőséget, és azt a dicsőséget, ami az egy Istentől van, nem keresitek. Ja, a farizeusok életéből az derül ki, ennek az igehelynek az alapján, hogy az ő életüket megrontotta az elismerés éhség. Hogyha most ma próbálnánk mai magyar nyelvre lefordítani ezt a gondolatot, minden tettüket, szavukat, az egész életüket áthatotta az a belső indíték, mozgatórugó, hogy tetszeni akartak az embereknek. Persze nem világbajnokságot rendeztek, vagy értitek, nem ilyen emberi teljesítményeket állítottak középpontba, hanem a vallásos teljesítményekkel próbáltak tetszeni az embereknek. És Jézus ezt a belső motivációjukat leplezte le, és azt mondta, ezzel a kérdéssel, hogy elveszítjük a képességünket az Isten kapcsolatra, hogyha nekünk az a fontos, hogy tetszünk az embereknek. Elveszítjük. Azt mondja, hogyan lennétek képesek hinni? Tehát ugye nyilván szükséges ezt a verset nem meghagyni a farizeusoknak, hiszen nem azért maradt fent a Biblia, hogy gúnyolódjunk, és hátradőljünk a székünkön, hogy ezek a buta farizeusok. Hanem azért van, ugye olvastam, emlékeztek a zsidókhoz írt levélből, hogy ez egy kard, ez egy fájdalmas dolog, de próbáljuk csak végig gondolni a mi életünket az elismerés éhség szempontjából. Az első gondolat, ami eszembe jutott ezzel kapcsolatban, és azt gondolom, hogy a Biblia alapján nagyon fontos ezt tisztáznunk, hogy nem az elismerés éhséggel van a baj. Mondok egy példát nektek. Játszom a kislányommal, éppen matatok a mobiltelefonommal, sajnos, miközben rá kéne, hogy figyeljek, ezt tudom, köszönöm a bólogatást, valaki hívott. Persze ez nem mentség, a lényeg, hogy a kislányom egy matricás könyvben ragaszgatta a matricákat ide-oda. És ahogy én ott bíbelődtem, a kislányom éppen beragasztott egy matricát, és így felkiáltott örömében, hát nem olyan hangosan, de tényleg olyan váratlanul ért egy pillanatra, ez tökéletes. Szerintetek ez bűn? Nem figyeltem rá, helyettem mondta ki azt, amit nekem kellett volna. Így teremtett bennünket a Jóisten, hogy nem csak kapcsolódni szeretnénk egymáshoz, hogy elfogadjanak, hogy elismerjenek, hanem szeretnénk értelmes életet élni, és szeretnénk azt látni, hogy van értelme annak, amit csinálunk, és hogy amit teszünk, az jó. És vágyunk arra, hogy erre visszajelzéseket kapjunk. Nem azt mondta Jézus, hogy hogyan vagytok képesek hinni ti, akik egymástól nyertek dicsőséget, fejezzétek be az elismeréséséget, hagyjátok abba, szüntessétek meg, nyomjátok el. Nem ezt mondta Jézus. Nem a szomjúságunkkal van a baj. A Bibliának ez egy alaptanítása. Emlékeztek, hogy Jeremiás próféta írja, hogy kettős gonoszságot követett el a kutakatástak maguknak, és nem tartják ezek a kutak a vizet, és engem pedig elhagytak az élő vizek forrását. És nem azzal folytatja Jeremiás, és sosem beszél a Biblia arról, hogy az alapvető belső szükségleteink rosszak lennének. Bár mi nagyon gyakran így oldjuk meg, hogy ne érezzük a fájdalmat, a hiányt, hogy letagadjuk a szükségleteket. A farizeusok se így élték a hitéletüket, hogy képzeljétek, ezen a héten is sikerült böjtölnöm. Már 10 éve minden héten egyszer böjtölök. Na mit szóltok? Nem így. Rejtettem. Ők maguk sem vették észre. Jézus leleplező gondolata ettől volt igazán fájdalmas. Hogy olyan tükörbe nézhettek bele, amit hirtelen nem is tudtak hova tenni, hogy aha, élményük volt, hogy tényleg én mindent azért csinálok, hogy elismerjenek. És nem ez volt a baj, mondom, hogy erre vágytak, hanem hogy ez meghatározta az életüket. Átvette az irányítást az életükben, hogy mit gondolnak róluk az emberek, és ez alapján tettek, vettek, és ugye ismerjük a szélsőségeiket, amin jókat szoktunk derülni, hogy meghatározták, hogy szombaton hány lépést szabad tenni, hogy ezzel ne hágjuk át Isten törvényét. Hogy összevarták a ruhájukkal a zsebkendőjüket, mert az orrfújást is munkának tekintették, de így már ez nem volt munka. Hogy megszűrték a szúnyogot, hogy jaj, az tisztátalan. És Jézus lelepezte, hogy a tevehúst meg eladták a pogányoknak. Én legalábbis így értem ezt az igét, hogy ők azért talán erre nem vetemettek, hogy megették. Azt sem kizárt, inkább az, hogy kereskedhettek vele. Nem ez a lényeg. Sok mindent elmondhatnám. Pontosan ezt akarom hangsúlyozni, hogy az ő szélsőségeik talán nem biztos, hogy nagyobbak, mint a mieink. Én visszaemlékezem a nem túl hosszú, tudatos hívő életemre, bár mondhatom azt, hogy adventista családban nőttem fel. Úgy indult az én hitéletem ilyen értelemben, hogy Budai Zoltánról, nem tudom, hallottatok-e, ő is egy ilyen kizárt lelkész volt. Én azért is vagyok Dankó Ferenc Zoltán, mert anyukám így a Budai Zoltánon keresztül nevezett el. És ilyen kis csoportok voltak az országban, és egy ilyen kis csoportban nőttem föl, hogy a nagyszüleimnél tanyám minden szombaton összejöttünk. És emlékszem, ezekre nagyon jó alkalmak voltak. De hogy ez a fajta elismerési ésség, az, hogy ez hogyan jelenik meg a vallásos életünkben, amikor már később elkezdtem tudatosan járni, akkor vettem észre, hogy Semmi kedvem nincs szombaton gyülekezetbe jönni, meg keresztelkedésem után. És aztán valahogy rávettem magam, hogy jó, nem, ne zaklassanak, elmegyek. Most csak mondtam egy példát, volt, amikor így mentem el szombaton gyülekezetbe, hogy hát azért, hogy ne vessenek meg, vagy ne kérdezgessenek utána, amikor, mert nem mondtam, hogy én sose akarok járni, csak most akkor nem volt kedvem. Vagy. Tehát mindannyian emlékeztek biztosan a saját életetekre, ha nem is mondjuk ezeket ki, amikor meghatározta az életünket valamilyen, vagy negatív értelemben, vagy pozitív értelemben, hogy mit gondolnak rólunk. Vagy arra gondolok, amikor szombatiskolán hozzászólok, és hogy milyen jól esik az, hogyha valaki kapcsolódik ahhoz, amit én mondtam. Hivatkozik rá, hogy igen, amit Feri mondott, igen, ahhoz szeretnék kapcsolódni, és hogy milyen érzés ez. Jó. Nem baj, hogy vágyunk arra, hogy visszajelzéseket kapjunk. Az a baj, amikor ez átveszi az életünkben az irányítást, és ez határozza meg, és emiatt szólunk hozzá, emiatt szolgálunk, emiatt tartok igehirdetést, emiatt dobok pénzt. Ez a probléma. És Jézus erre adott orvosságot, egy fájdalmas leleplezésben az orvosságot is elmondta, ugyanis nem csak, hogy nem azt mondta, hogy ne tapossátok el a vágyat magatokban, nem mondott ilyet, igaz? Hanem mit mondott? Átfordítom reménytelivé, mert ez feladatunk egyébként. Emlékeztek, Ellen White írja a Bibliáról, és Isten gondolataira, hogy Isten parancsa ígéret. Isten parancsa ígéret. Nézzétek csak. Képesek lesztek hinni, ha azt a dicsőséget keresitek, ami Istentől származik. Eltorzítottam az igének az üzenetét? Ez a feladatunk, és Jézus biztosan ezt akarta üzenni nekik, hiszen mondta is, hogy nem keresitek azt, ami Istennél van. Nyilván, hogy azért mondta ezt, hogy hát keressétek. Ott abban a szöveg összefüggésben így mondta el ezt Jézus, de nekünk ezeket a gondolatokat át kell fogalmazzuk, hogy alkalmazni tudjuk az életünkre, hogy végig tudjuk gondolni, hogy micsoda kincset, micsoda reményteli gondolatot tárít föl Jézus Krisztus, miközben leleplezi az életünket. Leleplezi a legnemesebb szolgálatunkat is, amit esetleg megrontott az önzés, megrontott a dicsőségvágy. Eközben Jézus reményt akar ébreszteni a szívünkben, és azt mondja, hogy átalakulhat az életed. Szoros kapcsolatra léphetsz Istennel, hogyha tőle várod az elismerést. Hogyha neked legfontosabbá az válik, hogy mit gondol Isten. És ezzel nagyon szorosan párhuzamos, ugye nem úgy kell olvasnunk a Bibliát, hogy kiragadunk egy verset, és azt életünk végéig mantrázzuk. Nem így hat a Szentírás, hanem úgy, hogy igét igével összevetünk, olvassuk. És az derül ki a Szentírásból, Jézus szolgálatának a középpontjában az állt, hogy milyen Istenünk van nekünk. Kihez hasonlította? Mi volt Jézus reformációjának a középpontjában? Ki nekünk Isten? A mennyei édesapánk. Az apáknak mi a feladata a gyerek fejlődése szempontjából? Miben segíti hozzá a gyermekek egészséges személyiségének a fejlődését az apa? Vagy csak az anyára van szükség? Persze szükség van rá nagyon. És nagyon különleges, hogy a Biblia arról is tanít, hogy az mi Istenünk anya is. Ezt a fejünkben össze kell rakjuk, hogy Istent úgy kell elképzeljük, hogy ő anya is, aki gondoskodik, aki szeret, aki táplál bennünket, aki vigasztal bennünket, és apa is. Jézus ezt az apa szerepét hangsúlyozta nagyon, hogy emlékeztek, mindig így beszélt róla. Az akkori korban, és hát Etelka, a szakterületedre léptek, Etelka tanított engem héberül, kevés sikerrel, de ez nem az ő hibája. De ő majd ezt meg tudja erősíteni jobban. Talán hallottátok ezt, hogy a zsidók vallásos szélsősége többek között abban mutatkozott meg, hogy az Istent tisztelve arra döntésre jutottak, hogy talán úgy tiszteljük meg a legjobban az Istent, hogy amikor olvassuk a Bibliát, és odaérünk, hogy Jahve, vagy Jehova, a Jehova tanúi ugye így mondják, de ebben valószínűleg tévednek, mert még a magánhangzókat se írták oda, hogy ezzel is tiszteljék, és amikor odaértek, hogy Jahve, vagy ez a, tehát ez a négy betű, hogy ott Isten neve szerepelt, akkor nem mondták ki, hanem azt mondták, hogy Úr, hogy így ismerjék el, hogy ők annyira tisztelik Istent. És gondoljátok el, hogy amikor ez már több száz éve gyakorlattá vált, akkor megjelenik egy próféta, aki betegeket gyógyít, és azt mondja, hogy ne jelzőkkel, meg ilyen magasztos dolgokkal tiszteljétek Istent, hanem azzal, hogy úgy tekintetek rá, mint egy édesapára. És Jézus magával kapcsolatban is mindig azt mondta, hogy az én apám, az én édesapám, ő mindig becéző formában használta, ő mindig, amit mond, én azt csinálom. És a kislányomon is, ahogy látom, hogy amit én csinálok, én ott ülök a gép előtt, sajnos, jön oda, hogy ő is másolni akarja. Tehát, hogy sok szerepe van ennek az apai dolognak, a fejlődés szempontjából, de az egyik legfontosabb dolog az apának visszajelzéseket ad. Hogy igen, ez jó, ez nem jó. Igen, ez jó, ez nem jó. És azoknak az embereknek az életében általában egy kicsit kiegyensúlyozottabb ez az elismeréség, akiknek az édesapjuk kellő elismerést adott. Magabiztosak. Akiknek az édesapjával való kapcsolatában valami sérülés van, azok az emberek nagyon gyakran sóvárogva várják, hogy csak valami visszajelzést. Inkább rosszul viselkedek, csak figyeljetek rám egy picit. És Jézus itt ebben a versben azt mondja el, hogy Isten nem rossz apa. Keressétek. Ugye ezzel azt gondolom, azt mondja Jézus, hogy nem Isten vonja vissza, nem Isten egy szigorú bíró, akihez oda megyünk, hogy Istenem, nézd, mit tettem, vagy te mit gondolsz erről, és Istenem, ne zavarj, adjál, nem így reagál Isten, igaz? Emlékeztek arra történetre, mikor Jézus Krisztus megkeresztelkedik? Mit mondott neki? Az édesapja, te vagy az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Hát ha Jézust így bátorította a mennyei atya, akkor bennünket ne akarna bátorítani? Hogyha a fiát odaadta értünk, emlékeztek. Tehát nem Isten szűkmarkú az elismeréssel, hanem mi vagyunk egy picit lusták. Könnyebb a másiktól kicsikarni. Könnyebb a másikat akár folytogatni is. Amivel tartozik, hogy igen, ismerjen. Sokszor ezzel tartozunk egyébként egymásnak, és nem azt akarom ezzel mondani, hogy ezen túl, ha bárki megkérdezi mondjuk a feleségem, hogy ú, drágám, finom volt a leves? Miért nem imádkozol eleget? Majd a Jóisten elismeri, hogy finom volt. Miért tőlem várod? Ugye nem ez? Nem. Tehát egymásnak adnunk kell, nyilván figyelnünk kell, hogyha valaki már annyira ránk csimpaszkodik. De Jézus ezzel a verssel azt tanítja, hogy először is, legelőször is mi magunk menjünk oda Istenhez, és találjuk meg azt a lelki békét és örömet. Ez a hit. Képesek vagytok az Istenben bízni, hogyha a legfontosabb szükségleteiteket feltárjátok Istennek. Ez a hit. Az a hit, hogy azt az ürességet, azt a fájdalmat, amit egyébként mi emberek egymásnak nem igazán tudunk csillapítani, azt oda visszük Istenhez. Erre bátorít bennünket. Nézzétek meg Mária Magdolnát. Neki az volt a fontos, hogy jót tegyen. Mi emberek mondhatjuk azt még így utólag Júdás rossz indulatáságától függetlenül is, hogy hát azért nem volt egy szerencsés dolog ott így bemenni a férfiak közé egy ilyen életet élő, még ha meg is változott nőnek, és ott letérdelni, és sírdogálni, és ezt a drága kenetet rákenni a lábára. Ugye? Tehát még Jézus is mondhatta volna, hogy jaj, Magdolna, figyelj csak, hú, ez nagyon ciki, majd inkább négy szem közt beszélgetünk, jó? De nem mondta. Nem állította le, ami tőle telt, azt tette. Micsoda elismerés, ha ezt Jézus mondja. Nem erre vágyunk, hogy Isten azt mondja nekünk, hogy ami tőle telt, azt tette. És Mária Magdolna, akit én úgy képzelek el, hogy egész életében erre gyűjtött, erre a kis szelence drága kenetre. Ezért volt képes arra a borzalmas munkára, amit végzett. Ez adott neki erőt, hogy nem baj, hogy én borzalmas életet élek, de ha majd meg lesz az a több millió forint értékű különleges parfüm, akkor én jó ember leszek. Ha majd megérzik rajtam azt az illatot, akkor végre tényleg szeretni foglak, tényleg tisztelni fognak engem. És amikor Mária Magdolna megtapasztalta Isten elfogadását, szeretetét úgy, bűnösen, akkor értéktelenné vált számára ez a különleges parfüm, és azt mondta, hogy nem dobom ki, odaadom, rákenem Jézusra. De milyen különleges, ő értette meg már halála előtt a leginkább Jézus áldozatát. Ő találkozott vele a feltámadása után legelőször. Tehát micsoda kiváltságban részesült. Micsoda elismerés. Mert tudta függetleníteni magát az emberek véleményétől. Kereste, és csak Istennél találta meg az elismerést. Azt hiszem, hogy azt, ami feladatunk, egy újabb hét előtt állunk, hogy mi is keressük, talán nagyobb lelkesedéssel, talán nagyobb reménnyel, hogy igen, amire én vágyok, amit esetleg hosszú évek óta nem kapom meg a környezetemből, az ott van Istennél. Alig várja, hogy hozzámenjek, és elmondjam a szükségletemet, a fájdalmamat, a hiányomat. És meg fogja adni. Ez a mi lehetőségünk. Ezzel a reménységgel akar bennünket Isten ébreszteni, hogy ő vár bennünket. Hogy ő keres bennünket, de vár. Hogyha mi nem telekézzel megyünk hozzá, nem aranyhalként tekintünk rá, mint aki csodaként megoldja az életünk problémáit, hanem a legmélyebb vágyainkat, szükségleteinket oda visszük. Az Isten adja, hogy legyen ehhez elég bátorságunk. Legyen elég bátorságunk szembenézni azokkal az űrökkel, hiányokkal az életünkben, amiket nem tud betölteni senki más, mi magunk se. És amikor ezt megéljük, ezeket a hiányokat, akkor még legyen annyi bátorságunk, hogy ezt vigyük oda Istenhez. Hogy megtapasztaljuk ezt az óriási ígéretet, hogy képesek vagytok hinni, ha azt a dicsőséget keresitek, ami Istennél van. Amen.